kiosztottam a papírokat. Az a címe, hogy a teljes igazság. Ugye arról fogunk beszélni, hogy mi ez az igazság, héberül emet, hogy ez mit jelent. Hoztam egy mottót, egy rendhagyó mottót hoztam egy kicsit. Flannery O'Connor nevezetű szerzőtől van. Ő speciál keresztény szerző, és amit idéz, az is, hát majd a Jónástól fogok idézni az előadás végén, Bezzelt a Sém, örökké van segítsége, de ő a Jánostól idézte ezt, vagy parafrazált, aki átalakított egy gondolatot. Úgy hangzik, hogy tudnod kell az igazságot, és az igazságnak furcsává kell tennie. Hát próbáljuk megérteni, hogy mit jelent, hogy az igazságnak furcsává kell tennie, bár lehet, hogy van, akinek már van erről gondolata. Tehát az igazság az egy ilyen fontos dolog, vagy nem? Ez az első kérdés. Fontos az igazság, vagy nem? És hogy a vallások és az igazság kérdése, amivel kapcsolatban majd hoztam egy érdekes dolgot, amit a lapnak a túloldalán van, amit kiosztottam. Majd arra is rá fogunk térni. Tehát a két része lesz az előadásnak, az igazság mint olyan, és az igazság és a zsidóság viszonya. Oké, az igazság mint olyan. Na most ezt a világot, a túlvilágot, azt érdekes módon nagyon meglepődtem, amikor megtudom, hogy hogy hívják, nem tudom, hogy tudja-e valaki héberül a túlvilágnak, egyik kifejező, Olam Habá, és a másik héberül, valaki esetleg, Olam HaEmet, az igazságvilága. Kicsit elgondolkodom, mi az, hogy a túlvilág az igazságvilága, akkor nem kell egy nagy atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy akkor ha a túlvilág az igazságvilága, akkor ez a világ, ez a hazugságvilága. Amit én egy kicsit durvának találtam elsőre. Így mondja a Zohár, Alma de Chakra, hazugságvilága. Miért? Nagyon egyszerű. Amikor az örökkévaló megteremtette a világot, ugye múlt héten olvastuk a Tórából, akkor mondta, hogy legyen fény. Szóval gyakorlatilag, amit mondott, az lett. Hát ez egy kicsit ilyen ez a világ is. Amit mondunk, az van. Tehát vagy azt mondom el, ami igaz, ami történt, vagy egy picit kiszínezem. És akkor amit mondok, az egy ilyen párhuzamos univerzumot, egy ilyen alternatív valóságot létrehoz a másiknak az agyában. Ez a dolog, hogy a szóval tudunk teremteni olyan dolgokat, amik nem léteznek, hogy a másikat be tudjuk csapni, hogy tudunk neki hazudni, ez csak ebben a világban létezik. Ez ennek a világnak egy különleges sajátossága. Én azt gondolom, ezért hívja a Zohár úgy ezt a világot, hogy a hazugság világa, Alma de Chakra. Fogalhelyet meg van terítve. Forrásokkal. Szóval a túlvilágon ilyen nem lesz, mert ugye a túlvilágon most akkor kit akarunk becsapni, örökkévalót, az angyalokat, ott minden teljesen tiszta, ott nincsen lehetőség hazugságra. És ez egy elgondolkodható dolog, ugye, hogy amikor az ember hazudik, akkor azt érdemes azért számításba venni, hogy esetleg, hogy a túlvilágon akkor találkozhat azzal, akinek hazudott, és akkor már nem lesz hazugság, nem tud hazudni, és ez egy kellemetlen szituáció lesz. Mondják, hogy a beszédnek van pozitív, és a beszédnek van negatív lehetősége, ugye a pozitív az tóra tanulásra használni, jó dolgokat mondani, építő gondolatokat megosztani egymással, és a negatív, rögtön, hogyha megnézzük hagyományos forrásainkat, az imakönyvben összegyűjtöttem néhány előfordulását annak a szónak, hogy ennek a témának, hogy igazság. Rögtön az első forrás, amit hoztam, mikor elmondtuk a csendes imánkat, az Amidát, naponta háromszor, ünnepnapokon, hétköznapokon, akkor az első mondat, amit mondunk, Elajkáj, de Czajra Sajni Miró, Usz Foszáj Mi Dámer Miró. Istenem, őrizd meg a nyelvemet a rossztól, és ajkomat a hamis beszédről. Ez összefoglal kettő dolgot, ahogyan lehet a beszéd adományát negatív dologra használni. Egyik, őrizd a nyelvemet a rossztól, mi ez, hogy őrizd a nyelvemet a rossztól, lásson ha rá, rossz beszéd, pletyka. Másokról rossz dolgot mondani, ne mondjak másokról rossz dolgokat, és úgy faszálni, de verjem, és az ajkaimat a hamis beszédtől, hazugság. Oké, szóval hazudni nem jó. Jó, első forrás, két dolog, amire használhatjuk a beszédet, és nem jó. Továbbá mit ír még az imakönyv az igazságról? Azt néztem, egy nagyon érdekes dolgot fedeztem föl, amikor készültem erre az előadásra, és mondtam a reggeli esti imákat, hogy van egy egyezés. Ugye azt mindenki tudja, aki szokott menni mondjuk péntek este zsinagógába, hogy mondja az előimádkozó a smámondásának a végén, a sémel, a kéhem, emesz, örökkévaló Istenetek igaz. Utána ezt az MS-hez hozzákötjük a következő imát, hogy Vemuna. Emet Vemuna. Vitatkoztunk az előadás elején a Dórival meg a Keletivel, hogy mi az, hogy Emuna. Alapvetően azt jelenti, hogy hit, de mint láttuk, nagyon sok minden mást is jelent, hogy bizalom, megbízható. És ez, hogy Emet Vemuna, igazság és hit, igazság és egy megbízható dolog, ez nem csak az esti imában van, hanem a reggeliben is. Mutatom, hogy hol, második forrás. Álul is annyi vállalák Naimim, a régieknek és a mostaniaknak, későbbieknek. Dovol tajvö kájom, ez egy jó dolog és egy állandó dolog, ajlom poet örökkön örökké, már mint a smának a mondása. Emeszlő munó, igazság és megbízható, igaz és megbízható, ez az árcról fordítását követve. Hajkvő lajjával, törvény és nem múlik el. Oké, itt is mondja ezt az emeszt. A reggeli imában, miután elmondtuk a smát, érdekes, nem tudom, ki ismeri a Koren ima könyvet, nagyon szépen van szedve, gyönyörű betűkkel, és soronként meg van szerkesztve, és Izraelbe lehet kapni, vagy rendelni interneten, és a reggeli ima után, lapozunk a smá után, ott van 5-ször MS. Tehát gyakorlatilag látszik a nyomtatott képen, hogy a smá elmondása és az Amida mondása között 5-ször említjük ezt a szót, emet. Igaz. Szóval ez mind sugallja nekünk, hogy ez az igazság, ennek valami fontossága van. Nem elég az, hogy valami szép, valami jó, kell lenni igaznak is. És ez majd a előadás második felével lesz érdekes, amikor majd ezt a kérdést szeretném föltenni, hogy kell egy vállást választani magamnak. Mi a praktikus, egy jó érzés nyújt nekem, illeszkedik a személyiségemhez, vagy igaz? Lehet a kettő esetleg ellentmond egymásnak, akkor probléma van. De úgy tűnik, hogy akkor ez az igazság, ez nagyon hangsúlyozva van. Oké. Akarok hozni egy hagyományos forrást. A Ramchal, a Moshe Chaim Lutzátonak a műveiből szoktunk itt idézni nagyon sokat. A Messilat Yesharim, az az ő Muszár könyve, amiben leírja, hogy hogyan érhetünk el nagy magaslatokat, és hogyan fejlődhetünk nagyon. És ebben ír három fajta típusú hazugságról. Úgyhogy ez, azt gondolom, ez egy jó bevezető, mi az hazugságról és igazságról beszélünk. Nagyon jó, hogy megtudjuk, hogy mégis hogyan kategorizáljuk ezeket. Szerintem kapsz te is egy forrás papírt, azt mondja, valaki oda tudná adni. Köszönöm. Szóval, akkor én most fel is olvasnám. Ez a 11. fejezet, mi Prátél Midaszakin Nekius, ez a tisztaság tulajdonságnak a részletezésében írja. Háromféle hazugság. Mi hinéd vár a seker, gámú hajli ró, niszfásét, aj, mirné odó. Íme hazugság dolga, az is egy nagy beteg, egy rossz betegség, ami az emberek között van. Ullám, már régajsz ilyes baj, vannak benne különféle fokozatok. Első fokozat. Jezsmé odom, se umanuszom mamás hú, ha sákrányos, ezt írja, hogy umanuszom, ez az ő művészetük, ez az ő foglalkozásuk, ez a fő foglalkozású hazudozó, ez az egyes kategória. Én hajokim, uvajdim, milibom, kajzvim, gavurim. Mennek, és olyanokat mondanak, teljes hazugság, semmi alapja nincs. Ők most találták ki a szívükből, így mondja. Le man árbajsz szichó. Miért csinálják? Azért, hogy legyen mit beszélgetni. Sokasítják, szaporítsák a szót, szaporítsák a beszélgetést. Van hárvaj szikó. Bén habriaisz, hogy többet beszélgésnek a teremények között. Aj, néhoho sír minakahó, mi vő jajdéde, vóri már bé. Vagy hogy azt gondolják, hogy milyen bölcsek, milyen okosak. Szóval kitalálnak magukról olyan meséket, hogy mikor voltak nagyon bölcsek, okosak. Aléhenné már, és akkor szokás hozni az ilyen muszárkönyvekben hagyományos idézeteket a Tanakhból, a zsidó Bibliából, meg a Talmudból. Ezt hozza a Salomon példabeszédeinek könyvéből. Tajavászásém szívszéseket. Örökkévalónak a undorítósága a hazudózó ajkak. Ajmár azt is mondja, ez a Jesaja proféta nevében, szívszaj széhen biblus seker, az ajkai beszéltek hazugságot, le sajnhom, ávló tehege. A gonoszsághoz szoktatták hozzá a nyelviket. Ukvár gozuhákon mézik, hogy már hoztak egy végzést rájuk, a bölcseink, áldott emlékű bölcseink, ez a Talmud bölcsére vonatkozik, szót a traktátus, Árba kiszajsz énon kabin pnéshine. Négy csoport van, akik nem fogadják az örökkévaló jelenlétét. Szó szerint az örökkévaló jelenlétét az arcát. Ahasmihem kat hasakranim. Az egyik csoport ezek közül ezek a főfoglalkozások hazudozók. Oké, egyes csoport, valószínűleg mindenki fellélegezhetett, senki nem az itt, aki ül, akkor menjünk, kicsit nehezedik a dolog, jön a kettes csoport. Vies Ahérim, Krövim Lohem de Madréga. Egy másik csoport, hogy közel van ehhez szintjében. Afál Pise, én nem köm a helyemmel más, nem pont olyan. Vöhém, meg Hazvim, be Sziporéjem, ott Dibrihem. Ők hazudnak azokban a dolgokban, amiket elmesélnek, ve hajnú, se én ubban oszom be kár, lolehez, be dábra, Sziporim. A mászim, a se lajnibrúlajójuk, ők nem szoktak ezt csinálni, menni és olyan dolgokat mondani, olyan cselekedeteket elbeszélni, hogy soha nem is történtek meg, a volbe vajon lesz a pér dobor ze, amikor dobor már, amikor elmesélik egy kis dolgot, akkor egy árvú bohém, mint a sekrém. Akkor belekevernek egy kis hazugságot. Ma is egy áll állókom, ahogy kedvük tartja. Vő iszrágyúbb az és azt megszokják, hozzászoknak ehhez. Át se sobró emkő majd tervá, egész annyira hozzászoknak ehhez a kis színezéshez, úgy mondanám. Amíg ez nem válik teljesen az ő természetükké. Vő hémém ábádaóim, ők az füllentősök. És egy ilyen sörleámul lödibén, nekik nem lehetséges hinni semmit sem. Uke mámár nőtt zál, megint elkezd idézni a hagyományos forrásaimból, Talmudból. Káku anysaj se badáj, ez a büntetése annak, aki füllentős, és afilu ajmé emesz, én sajmin laj. Akkor se hisznek neki, hogyha igazat mond. Se kvár hitivu bohem horó hazajsz, a természetükké tettük ezt a saját természetükké tették ezt a rossz dolgot, se laj, jaj, lucész, divréhem, nekihim, nem tud, min hakozov, mit aj, pihem. Ezek képtelenek mondani egy igaz dolgot. Nem tudnak kihozni a szájukon valami tiszta dolgot, hanem annyira megszokták, hogy mindig valami mese kell benne lennie. Húmásán novim, mit szájérvő, jaj, miért? Ez az, amin sajnálkozik a proféta, Jirmiá proféta, és azt mondja, lomdula sajnom seker, nem, lindula sajnom seker, fár seker, hazud dolgra tanítják a nyelvüket, Ha-e-ho, lin-u. Ezt nem pontosan tudom, de ezt megnéztem az átkor fordításban, azt mondta, hogy az is van ilyesmit, hogy harcolnak azért, hogy tudjanak hazudni. Szóval kifejezetten erőfeszítéseket tesznek érte. És akkor most jön a harmadik csoport, szóval első volt ez a teljes ilyen hazugság, soha nem történt, a második az színez, és még van egy harmadik csoport, vigyelj is a rákérén, se holóim, kál, még hajléholi sajni, kicsit részesülnek ők is ebben a betegségben, mint a korábbi csoportok, vőhém, ajszom, ők azok, se énom kövúim, kolkák, meselked, egyáltalán nincsenek ennyire hozzá tapadva a hazugsághoz, elősen lajó húsú, de hisz rák egy mimenő. Nagyon érdekes, ők nem az, hogy direkt hazudnak, de nem is direkt eltávolodnak tőle. Szóval ilyen közömbös, kettő között vannak. Lajókusú, nem aggódnak amiatt, mert nem egy külön téma nekik úgy naponta, hogy na ma, hogy nem fogok hazudni. Vő én hiszdám én lohenni, jaj, ruhú. Ha csak úgy kezük ügyébe kerül egy ilyesmi dolog, akkor mondják. Upe amim rabajsz, jaj, ruhú, de rekszö hajk. Sokszor csak így viccből mondják. Ajka jajcebőze, be lajka vonoló, nem vagy ilyesmi dolog, nem azért, mert rossz szándékban. Szóval még hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, nézd, ott jön valaki. Tényleg? Nem. Nem hazugság, egy perc múlva megtudja, hogy mi az igazság, ez nincs hazugság. Azt mondja, hogy oké, csak hogy ez nem egészen így van, mint látjuk. Jó, mindjárt mondja a forrást, mondom el, hokom, hajd éljú, hiába, hogy egy bölcsember őket figyelmeztette, se kolzehu, hefekre cajná bajre borúku, umidász kaszidó, hogy ez mind, amit ők csinálnak, ez az ellentétje annak, amit az örökkévaló akar. És ami az ő jámborjainak a viselkedése. Hú, más se hosszú, ezt mondja Salamon példabeszélek könyve. Dvár seker iszne cadik. A hazug dolgot azt gyűlöli az igaz ember. Ez a hazug dolog, ez lesz az, hogy nem az, hogy hazugság, hanem hazug dolog. Szóval mi az, hogy hazug dolog? Nem igazi hazugság, talán mindjárt kiderül, hogy nem is hazugság, mert van angolul ez a kifejezés, hogy white lie, hogy fehér hazugság. Kezdjen az ügyság. Ja, lehet, hogy az én azt hittem, hogy a white lie az, hogy nem lesz belőle rossz. Nem az, hogy jó lesz belőle, csak nem fog ártani senkinek se. Esetleg nekem lesz valami jó belőle, de neked nem lesz belőle rossz. Várj, mert hú, már sem bó, olov, Ázharó, és ez az, amire van a tórai tilalom. És itt van a nagy meglepődés, hogy nem az első kategóriát, és nem a másodikat tiltja a tóra, a harmadikat, az a legszigorúbb. Mit vársai kérték, hát hazug dologtól távolodják, megint visszatér ugye ez a szóhoz, ez a hazug dolog. Hazug dolog az nem hazugság, csak hazug dolog, nem valami olyasmi, mint hazugság. Tire se lajon már mi sejkertésomért. Ezt nézd, nem azt írja, őrizkedjél a hazugságtól, elomid válsejkertik, hát hanem azt, hogy távolodj el a hazugságtól. Mi az, hogy távolodj el, magyarázza, de hogy rajszolnó, állá hethet, hát gudaj, de a briho hár bet, se cori livraják mize. Azért, hogy nekünk világítsa föl azt a nagy eltávolodást, és azt a nagy-nagy menekülést, amivel ezzel szaladni kell ezzelől a hazugság elől. Szóval még csak ami hasonló hozzá, azt is, tehát kvázi ilyen kerítéseket, korlátokat alkalmazik. Ukvárnél már és már megvan mondva, Cefánia, azaz Sofóniás profétának a jövendőlésében, se Élis Iszrael lajjászú álló, Izrael maradéka nem fog csinálni bűnös dolgot, lajjadábrukozó, és nem fognak mondani hazugságot, lajjimocébe fihemlő sajn tármész, és nem fog található a ajkaik között egy nyelv, amelyik hazudik. Egy kis megjegyzés, mi az, amiről beszél a proféta, se Élis Iszrael, Izrael maradéka. Hát a proféta az jövendőlni szokott, úgyhogy ő megjövendől egy olyan világot, amiben Izraelből, a zsidó népből csak egy kis rész marad meg a legjámborabbak, úgyhogy ez egy kicsit ilyen halk, de elég komoly figyelmeztetés, hogy aki ehhez a sejérizhez, ehhez a maradékhoz akar tartozni, vagyis hosszú távú fennmaradásra játszik, annak a hazugság és ez a három fokozat az nem az életbiztosítás. Oké. Ezt akartam csak így bevezető Messziráti esemény három szintű hazugságra. Most pedig akkor egy picit szeretnék belenézni hazugság mechanikájába, és arra, hogy a hazugság manapság hogyan tud működni és hogyan tud dolgozni. Amit a Messziráti esemény írt második pontban, ez a színezés, ez nem proféta volt, nem jövőben látó, de gyakorlatilag olyan, mint ha máról írt volna, nem tudom, valaki szokta hallgatni esetleg, van egy olyan, hogy pelejoéc.com. Az is egy muszárkönyv, egy rabbi, magyaráz a rabbi Eli Manzur, nagyon ajánlom. Ő szokta mondani mindig, hogy annyira aktuális, hogy még nedves a tinta, amivel írta. Na, hát ezt tudom mondani a Messziráti esemény kettes fokozata, hogy még nedves rajta a tinta. Azt mondja, hogy belekevernek hazug dolgokat, és a részük lesz. Hát ez pontosan teljesen aktuális. Nézzük meg, hogy hogyan szövi át a társadalmunkat egy kicsit ez a hazugság. Eleve, tudunk mondani olyan foglalkozásokat, amik valahogy így a társadalmi köztudatban összelettek kapcsolva a hazugsággal. Nem azért mondom, nem arról van szó, ha valaki itt ezeknek a foglalkozásoknak az űzője, akkor nem akarom azt mondani, hogy hazug. Nagyon becsületesen lehet csinálni, sőt az egy nagy megpróbáltatás, sőt az egy nagy dicséret, hogyha valaki ilyen nehéz foglalkozásokat úgy tud űzni, hogy becsületes marad. De például, amit először szoktak mondani, honnan lehet tudni, hogy a politikus hazudik? Ja jó, ezt mindenki tudja, hogy nem mondja senki. Mozog a szája. Jó. Jó, akkor örülök, nem mindenki ismerte. Ügyvéd. Oké. Ügyvéd. Az ügyvédnek elvileg ugyancsak a jogi képviseletét kéne ellátni a védencének, és semmi érzelmi száj nem fűzi hozzá, szóval nem kell hazudnia, csak hát az a helyzet, hogyha tényleg jól képviseli, akkor sikerülni fog az ügy, akkor a neve nő, és akkor több ügy lesz a kezében, és akkor több pénzt szerezhet. Szóval van neki egy állandó kísértés arra, hogy szebben mondja, és nem kell hazudni, csak belekeverni, csak színezni, csak megfelelően tálalni kell az ügyet. Én nem hazudok, én azt mondom, ami történt, csak megpróbálom mondani szebben, hogy jól jöjjön ki belőle. Akkor könyvelő, ugye, hát vannak itt problémák, úgy hallottam, hogy van egy ilyen egy kreatív könyvelés. Jó, nem menjünk bele, de van itt, aki marketinggel foglalkozik. Igen? Ja, az ingatlan ez egy külön ügy. Az ingatlan az ugye tanultuk, hogy lehet az ingatlanokat jól feladni a hirdetést, hogy van egy ház, ahova nem lehet eljutni, mert annyira nincs sok közlekedés, akkor ez egy csendes, nyugodt légés környék. Meg van valahol, ahol nincs semmi bútor, meg mindent elvittek, meg lerobbant az egész, akkor az egy tágas belső tér. Szóval ez az iskola példája, ez a marketing. Van egy szép történet. Volt Amerikában egy valamilyen sportoló, egy baseball vagy kosárlabda játékos, már nem tudom, aki csak úgy egy ilyen tehetség, úgyhogy fölkarolták, és egyenesen hozták őt a nem tudom milyen törzsből, ahol ő élt a civilizációtól elzárva, és vitték be egyenesen a sportpályára. Tudott angolul, de készítettek vele egy interjút. És az interjú közben ment a háttérben a tévé. És egyszer csak észrevette a riporter, de nem tud figyelni a illető. Mi a baja? Nézi a tévét, meredt szemekkel, leesett állal, és egyszer csak elkezd hangosan beszélni, hogy hát nem igazat mond a tévé, hát a reklám hazudik, hát nem látják, hát mi az, hogy senki nem szól neki, hát reklámoz egy terméket, nem is használta soha, azt se tudja, hogy jó-e, és úgy csinál, és azt csak azért csinálni, megvegye, ez egy borzalmas dolog, szóval ez példázza azt. Azt hiszem, ez a történet nagyon jól volt. Ez az ember, aki a civilizáció kívülről jött, ő neki volt valahol egy pillanat. Ezen is akkor kevésbé kell kiabálnom. Szóval, aki a civilizáció kívülről jött, annak volt valahol belőle egy ilyen bizonyos érzékelési szintje, hogy mennyire érzékeny a hazugságra, és nekünk itt a civilizációban, ebben az adott társadalomban is van valahol egy szintünk, valahol egész másút, és ez a történet példázza, hogy a kettő között mi a különbség, és oké, ez egy helyzet, akkor most lehet mondani, hogy ez egy ilyen konvenció, ez egy megállapodás, megállapodunk benne, hogy jó van, mi szoktunk egy kicsit hazudni, ők nem, oké, mi így szoktunk, kész. Mi ezzel a probléma? A Tóra mondja, hogy mit válségeket tér, hát mit erősködik az örökkévaló, hogy kell eltávolodni a hazugságtól? Mi ezzel a baj? Van valami rossz belőle? Nem, úgyis. Én is tudom, hogy hazudik a reklám. Te is tudod most, mi probléma van ezzel. Kis idő után ez a baseball játékos is meg fogja tanulni, és szépen beilleszkedik. Akkor fogja tudni, hogy hazudik. Akkor mi ezzel a baj? Elmondom, mi ezzel a baj. De előtte hadd mondjak egy fogalmat, amit talán valaki már ismer, tudja valaki, hogy mi az, hogy dásztajre, héberül dáttora, a Tóra véleménye. Nagyon érdekes fogalom, vallásos közösségekben ez egy ismert dolog. Mindig, amikor valakinek van egy nagy kérdése, elmegy a rabbihoz és megkérdezi. Tanácsot kér, a rabbi kérdez, nem csak feltétlenül halakikus kérdésében, hanem élet nagy döntés kérdésében, el kell költözni, van egy munkahely, van egy konfliktus, hogy jöjjek ki vele jól, komoly kérdésekkel rabbihoz mennek. És ez a fogalom, ez persze nem teljesen ismeretlen a szekuláris társadalomban sem, ahol az ember megkérdez mindig szakértőt, orvost vagy ügyvédet, megkérdezünk egy olyan ügyben, hogyha tanácsra van szükségünk, Vagy most itt a latinban is volt ugye egy aktuális példának, hogy trénert hívtunk, hogy megkérdezzük, hogy lehet a csoport dinamikát jobban fejleszteni. Szóval ez a szakértőt megkérdezni, ez nem egy teljesen elrugaszkodott fogalom a szekuláris társadalomtól sem, de a vallásos társadalomban ez a das taile, hogy kérdezd a rabbit és kérdezd egy tanácsot tőle, és hogy ő neki egy jobb rálátása van, és hogy ő kívülről látja, és beleszámítja a Tórának a bölcsességét, és hogy a Tóra az az életről szól, és az alapján fogadni egy sokkal jobb tanácsot, mint amit én döntenék egyedül. Ez egy elfogadott dolog. Ez egy olyan intézmény, aminek a 99%-ára nem lenne semmi szükségünk, hogyha nem lenne hazugság. Miért? Nagyon egyszerű. Az emberek néha úgy érzik, hogy nem tudok dönteni. Két választási lehetőség van előttem, és egyszerűen fogalmam nincs, melyiket csináljam, és tanástalan vagyok, és össze vagyok zavarom. És ez miért van így? Az embernek a szívébe az örökkévaló adott egy nagyon jó érzést, egy jó érzékelést, egy pontos, teljesen éles valamit, egy iránytűt, vagy egy GPS-t, ami megmondja, hogy merre kell mennie. És ez a GPS, hogyha össze van zavarodva, egy iránytűt megmágneseznek, akkor az már nem alkalmas használatra. Ez az, amit a hazugság csinál. Hogyha jól akarom mondani hazugságot, akkor előtte meg kell győznöm magamat is róla. Mondjuk a munkai szituációban főnökömnek elő akarom adni, hogy akarom, hogy ez a munka, ez nagyon fontos, hogy ezt most elvégezzem, én meg egy kicsit lusta vagyok csinálni, és mondom, hogy szerintem nem olyan fontos az, szerintem anélkül még sokkal jobban meg lesz, sőt, még van egy egyszerűbb munka, azzal még jobban meg lesz minden, és akkor addig mondom, míg magam is elhiszem. És ezzel azt csinálom, hogy a saját igazság ítélő képességemet teszem tönkre hosszú távon. Ez az, amit a Messiláti Jesáin írt, hogy ez a lassan-lassan kicsi dolgokat színeznek bele, és a végén annyira megszokják, hogy egészen a természetük lesz ez a fajta hazugság. Ez az a fajta hazugság, ami a társadalom egészéből így árad, és mi is folyamatosan tesszük a magunkével. Még egy alkalmazása van ennek a gondolatnak, és ezzel át is térünk a második témánkra. Négyes forrás szeretném megmutatni, ami arról szól, hogy hogyan jussunk el az emunára, ugye a hitre. Mivel itt vitatkoztunk, hogy az emuna az hitet jelentett. Hogyan vegyük észre, hogy az örökkévaló az milyen nagyszerű? Elhatároztam, tudom, elfogadom, létezik az örökkévaló, fog engem segíteni, és akarom magamban erősíteni ezt a dolgot. Mi az, amit csináljak? Megmondja Rambam, segít nekünk a középkori bölcs, a Misné Torá című 14 kötetes könyve, itt van a polcon, Hilchot Yesodé Torá, Tóra alapjai, második fejezet, első, második halaká. Azt mondja, hogy kéla nichbódvá najó a zé, ezt a megtisztelt és ezt a félelmetes Istent, mitzvó le ahavaj ule jíró. Mitzva, azaz parancsolat, szeretni és félni ajszaj őt. Se ne már, ahogyan írva van a Tórában, de jó, haptó esz a semmelaj kecho, szeresd a te istenedet, az örökké volt a te istenedet. Ne már, esz a semmelaj kecho, tir o. És az is írva van, az örökkévalót fél. Szóval van két parancsolatunk, az egyik az örökkévalót szeretni, az örökkévalót félni. Hogyan jutunk el ide? A helyé hiább derek le állva jól a írósz, vagy írószaj? Hogyan jutunk el oda, hogy őt szeressük és féljük? De só, se izbaj nénu odom de mászol, uvriov, hani flói, magedajlin. Abban a pillanatban, amikor az ember elmélyül, abban, hogy ő miket csinál, az örökkévaló miket csinált a cselekedeteiben, a teremtményeiben, hogy azok milyen csodálatosak, hogy azok milyen nagyszerűek. Vöjjíromihen, hohmosszaj, és ezekben meglátja az ő fantasztikus bölcsességét, és én la erech, hogy annak nincsen mértéke, völaj kéz, és nincsen határa. Miátú ajhév, egyből szereti őt, umesá beáhumefó ér, dicsérjét dicsőíti, misz ave szávegő dajle, és nagy vágyakozással vágyakozik, lé dáhá sémagó daj, hogy megismerje a nagy Istent. Oké. Okay. Azt mondja Rambam, nagyon szép dolog, tanulmányozzuk a természetet, és akkor elkerülhetetlen lehetetlenség, hogy aki tanulmányozza a természetet, az ne szeresse Isten, ilyen nem létezik. Na, hát 21. században mit mondunk mi erre a gondolatra? Picit gondolkodjunk, hogy ismerünk-e olyan embereket, akik természetet tanulmányozzák, és nem szeretik annyira Istent, vagy nem hisznek benne, vagy nem ismerik föl a bölcsességét, vagy a nagy cselekedeteit, hát egész nap a természet tanulmányozzák, a természettudósok, genetikusok. Nézik a géneket, nézik, egy kicsi, ilyen kis valami nem is látható, és így össze van csomagolva, és bele van kódolva egy digitális valami, ami most jöttünk rá, mi a 20. század, hogy kell ilyeneket csinálni, úgyhogy eddig föl se foghattuk esélyt, mert volt megérteni, hogy mi az, de az örökkévaló már sok-sok millió évvel ezelőtt ezt pontosan tudta, és lekódolja, és belekódol ezekbe a kis izékbe, teljesen ugyanolyanok, és belekódol olyanokat, hogy teljesen különböző lények lesznek bőle. És abban a kis valamiben benne van a teljes genetikai kód, a teljes viselkedés, minden képesség, minden előny, ami van az embernek, és minden hátrány, és minden paramétere benne van, és ez megszületik az emberből, és hát ezt a fantasztikus dolgot tanulmányozzák az emberek naphosszat, és azon gondolkoznak, hogy és állnak, és nem tudják eldönteni, hogy most az Isten teremtette, vagy ez így véletlenül lett. Szóval ez egy komoly dilemma, hogy melyik lehet, az evolúció, vagy a teremtés. És ez ugyanez a zavartság, ez a nem tudom, hogy melyik az igaz egyszerűen, ez az érzés, ez például egy nagyon szép alkalmazása és egy nagyon szép következménye annak, hogy az embernek az igazság érzete, az igazság érzéke teljesen össze van zavarva ebben a korban, és egyszerűen tanástalanul áll, melyik lehet. Talán minden véletlenül lehet. Talán nem tudom, hogy most nézi az ember, most ő őszül, hogy egészen különleges az illata a természetnek, a színek, ami a fáknak a levelei, és hogy annyira ez egy élvezetes dolog, és gondolkodik, és nem tudja előzni, talán csak az érzékeim játszanak velem, és talán csak az evolúciósan én előnyösen fejlődtem, hogy én ezt most élvezem. És ez a gondolat, ez meg tud állni, ez egy szép illusztrációja annak. Még egy apróság, én most nem másoltam ki ide ezúttal, de amikor én elkezdtem ezen az evolúciós dolgon gondolkozni, akkor engem az indított el, egy darabig engem ez nem zavart. Jó, evolúció, örökké való csinál evolúciót, akkor azzal megteremtette a világot, szép és jó, kész. Engem ez nem zavart. Egészen addig, amíg nem láttam meg egy ilyen előadásban, Sefer HaChinuch, nagyon híres könyv, ami a Tórában az összes micvát magyarázza, azt hiszem szintén valamelyiknek a micvánál, hogy örökké valóban való hit micvája, hogy mit jelent ez a micva? Ez azt jelenti, valami ilyesmi, nem tudom pontosan idézni, de ez valahogy az egésznek a gondolata, hogy azt tudni pontos, teljes tudással és meggyőződni róla, és utána menni annak, hogy az, hogy bármiféle más módon keletkezzen a világ, mint az, hogy az örökkévaló hozza létre, hogy ez lehetetlen. És ez azért egy nagyon érdekes dolog volt számomra, hogy ezt a Sefer HaChinuch írja a középkorban, amikor evolúcióról még szó se volt. Egy picit talán érdemes belemenni abba, hogy az kicsit tudománytörténetileg, hogy mikor is történt ez az evolúciós elmélet, mert hogy, hogy ez nem úgy volt, hogy kezdetben volt az evolúció, hanem ez egyszer csak lett. Evolúció előtt, 19. század előtte olyan dolog nem volt, hogy valaki nulla darab Istenben hitt, olyan volt, hogy egyben vagy többen. Ez volt a választás. Csak hogy a politikai dolgok, meg a történeti dolgok egy kicsit máshogy alakultak. Az egyháznak nagyon nagy volt a hatalma, és nagyon-nagyon terhes volt ez a tudományos társadalom számára, és nagyon-nagyon már egyszerűen nem bírták ezt az igát, és le akarták vetni, és abban a környezetben, abban a szellemi környezetben felvilágosodás, meg ilyen dolgok, ebben a szellemi környezetben, amikor jött az evolúciós elmélet egyszer csak, nem a semmi közepébe jött. Ez várva volt, erre úgy vártak, mint egy falat kenyérre. És már várták, és már sokféle, ha megnézzük a tudományi történetben, ott volt, nem csak Darwin volt más is. És mindenki ezen gondolkozott, hogy jöhetett létre a világ, hogyha nem az Isten hozta létre. Mert ha az Isten hozta létre, akkor bajba vagyunk, mert akkor sajnos az egyház fog uralkodni. És itt azt hiszem, hogy egészen szépen ki lehet tapintani ezt a bizonyos dolgot, amikor azt kell kihozni, azt a végeredményt kell kihozni, és akkor az igazság és a hazugság témaköre. Jó, akkor ezt az evolúciós dolgot én befejeztem.
Ennek tipikus alapja, bocsánat, a Hegel is a háztetőbe, amikor ugye be akarja bizonyítani ezt, hogy neki van igaza, hogy akkor ne ezt a lát vegye el a másikat, tehát alapvetően kitapítható az egész gondolatmenet.
Igen. Na. Még egy érdekes gondolatot szeretnék itt hosszabban, ez pedig a lap másik oldalán Rabbi David Gottliebtól. Ő volt is itt nálunk a Latif Kollelban, az Orszámiákban egy rabbi, és eredetileg volt a John Hopkins University-n, Amerikában egy neves egyetemen, a filozófiai logikának a professzora, és én nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sokat hallgattam tőle előadást, ő most az Orszámiákban, Jeruzsálemben tanít. És vannak az előadásán nagyon érdekes jegyzetek, és amikor én ezt először megnézegettem, akkor engem ez nagyon meglepett. Miért lepett meg? Azt mondja, hogy kettőféle irány van alapvetően, amiben ahogyan a vallásokhoz hozzáállhatunk. Kétféle hozzáállás, kétféle megközelítés, egy valaki, aki felfedezi a vallásokat, kettő irányzat van benne. A hasznosság és az igazság. Mit keresem, a vallás hasznos-e, vagy igaz-e? Én megmondom nektek őszintén, amikor én elkezdtem a zsidó vallással foglalkozni, én teljesen ebben voltam, hogy hasznosság, hogy a zsidóság, egy tök jó dolog, milyen jó ez a Shabbos pihenés van, most volt ugye szukott, lulávot leengedtünk, nagyon jó ünnepi csokor, finom illata van, közösség, aztán megnézi a zsidó családokat, milyen békések, jól nevelt kisgyerekek, kisanyjalkák,
család együtt! Te még kis családokat lát. Én harcolok.
Nagyátlagban egy vallásos közösségben a zsidó gyerekek és a zsidó család az egy békésebb környezet, mint egy nem vallásos család. Például azért, mert mondjuk egy Shabbos este nem az, hogy a tévé megy és a kiabálás, az óriás és a veszekedés, és a tányérok nem rekkednek annyira egy vallásos családban tipikusan. De mondjuk még egy ilyen apró dolog, hogy én most ismerem, tudom ki ismeri itt a Smilt. aki egy ilyen vallásos ember itt Budapesten, és neki van 4 fia. Hát a nagyobb fiai azok jesivában tanultak, és hát azokkal a találkozás az önmagában is egy gondolkodás megváltoztató pillanat, legalábbis számomra, hogy nálam fiatalabb gyerekek, és a viselkedésük annyira kifinomult, és annyira ez a születésüktől fogva ezt tanulták, és félelmetes. Én szégyeltem, amit tanultam a nagyobb gyerekkel, és én nem mondom, hogy szégyeltem magam, hogy én hogy lehetek ilyen nem jó hozzá képest, és én mellett nagyon kicsinek éreztem magam. Szóval ez egy megközelítés, hogy a vallást szeretjük, mert hasznos, mert jó, mert az életünket kiegészíti. Értelmet ad életünknek az, hogy vallásosak vagyunk, és milyen mély gondolatok, és milyen bölcs régi tanítások, és minden héten a tóra gondolataink gondolkodunk, és ez nekem nagyon feküdt. Egész addig még nem találkoztam ezzel a szöveggel. Ez a következőket mondja. Miben különbözik a két kritérium, hogy keresem a hasznosat, vagy keresem az igazat? Az igazat keresem, akkor is keresem, hogyha az nekem nem tetszik. Azt mondja, hasznosság, a vallás az egy lehetőség az önfejlesztésre. Ha ez így van, akkor a különböző vallások alkalmasak a különböző kultúrák egyének számára, különböző életkorok részére, és ha ez így van, akkor ez megmerázza a vallási sokszínűséget, amit látunk. Tehát azért van sokféle vallás, mert sokféle ember van, és mindegyiknek egy másik vallás a jó. Hasznosság kritérium. Igazság kritérium ezzel szemben egész más. A vallás az igazságot írja le, és azt, hogy kell ennek ismeretében élni, ehhez viszonyulni. Egy pillanatra adjálok meg, mikor valakinek mondtam ezt, hogy a vallás az igazságkeresés, az ilyétől hallottam a Talmud tanulás kapcsán, a Talmud az egy igazságkeresés, mert bármilyen ügy van a Talmudban, amit tárgyalnak, többféle oldalról megnézik, akkor őket abban a konkrét ügyben az érdekel, hogy mi az igazság ebben az ügyben. És teljesen erre megy rá, és hogy mint a vallás, mint igazságkeresés, amikor ezt mondtam, valakinek teljesen meglepődött, hát ő is valószínűleg úgy gondolkodott, mint én, hogy a vallás az egy kellemes élet kiegészítő. Azt mondja, a vallást ebben az esetben az igazságtartalom alapján választjuk ki, és nem a hasznossággal vagy kellemessége alapján. És ha ez így van, akkor maximum egy vallás lehet igaz. Hogy miért? Ez később tárgyalja, hogy a vallások azok hogy mondanak egymásnak páronként ellent. Oké. Ami ezzel meglepő, az a kettes pont. A hasznossági kritériumból következik, hogy egyetlen vallás sem igaz. Tehát ha a hasznossági kritérium alapján döntök, akkor az abból következik, hogy az igaz vallások száma a világon az pont nulla. És nem is tudom ezt, hogy lehetne elképzelni, hogy kereszténység, zsidóság, iszlám, azért evolúció, ateizmus, nem tudom, hogy a vallások. Oké, egyetlen vallás sem igaz. Miért? Mert ha az egyik igaz, akkor hasznosság szerint választani irracionális és felelőtlen. Az olyan, mint a kellemetlen feltevés tagadása a bizonyíték megvizsgálása nélkül. Szóval csak arra rámenni, ami kellemes, hasznos, és közben meg mit tudom én, a túlvilágon ott vár egy nagy vasvillás ember és szurkál, hogy azt választottad, ami kellemes. Szóval ez nem racionális, ez a strucc politika. Oké, és akkor megy tovább, én ezt most nem veszem végig, ez házi feladat annak, akit érdekel, meg lehet nézni, van róla a teljes komplet előadása a Rabbi Dovid Gottliebnak. Én szépen megy végig, hogy a vallásoknak páronként hogy mondanak egymásnak ellent, hogy a vallások közös alapja az lényegében egy kicsit ilyen üres halmaz, de van valami közös a vallásokban, oké, de az valahogy nincsen pozitív vallásos tartalma, és akkor utána megy bele abba, hogy akkor hogyan tudnánk utána menni annak, hogy mégis melyik vallás az igaz. Erről egy komplett könyvet kiadott, ami szintén elérhető az ő honlapján. És akkor utána csinál is egy ilyen egyszerű becslést a zsidóság valószínűségéről. Hozzátéve persze, mert pontos ember, szóval nem akarja azt mondani, hogy most én kiszámolom neked, a zsidó vallás az igaz, és mostantól ezt hiszi mindenki, pont. Ilyen nincsen, ezt ő is tudja, és hozzá is írja, hogy ezek csak egy becslések, és ez önmagában nem elég ahhoz, hogy a világ elfogadja a zsidóság igazát, hanem ez egy motiváció arra, hogy az ember elkezdjen hosszabb vizsgálódást csinálni. És a bizonyítékok összességéből következtetve szükséges a zsidóság igazságát elfogadni. Oké. Jól van, lassan közeledünk az előadás végéhez, és azon gondolkozom, hogy még miket mondjak el. Elmondok egy sztorit arról, hogy a hazugságnak a mértéke. Ugye, hogy a kegyes hazugságba egy picit elkezdünk belemenni, ahogy az igen és a Facebookon, úgyhogy illene is belemenni a kegyes hazugság. Van egy olyan kegyes hazugság, milyen érdekből szabad hazudni. Következő a sztori. Van egy rabbi, és van neki egy shamesa, egy szolgára, egy titkára, és oda megy ez az rabbi, az ember, és elkezd neki beszélni, csak mondja a magáért, és szegény rabbi hát egy kicsit fáradt, meg ugye van egy olyan fogalom is, nem tudom, hányan ismerik itt a bitul tóra fogalmát, a tórától való eltávolás, egy időpazarlás. Az egy rabbinak a feladat tanulni a tórát. Minden egyes elvesztegetett perc az egy bűn számára, hogy addig se tanulja a tórát. És hát a rabbinak a shamesa ott nézi, hogy hát mit kéne csinálni, azt mondja, elmegy és visszajön, mondja, hogy ne haragudjon, rabbi úr, van önhez egy fontos kérdés, egy fontos ember keresi önt egy komoly ügyben. És akkor mondja a másik ember, aki fárasztja őt, hogy jaj, akkor én nem is zavarok tovább, és elmegy. És akkor jön a rabbi, hogy na, hol van az ember, hol van az a kérdés? Mondja neki a shamesa, hogy na, nincsen senki, nincsen, csak azért mondtam, mert láttam, hogy a terhelő a rabbinak az, hogy beszél hozzá ez az ember. És hát akkor a rabbi nagyon magában nézett, és azt mondta, hogy hát igazából akkor én vagyok a hibás ebben a részben, mert hogy én kimutattam azt, hogy engem fáraszt ez az ember, tényleg fárasztott. De hogy kimutattam ezt, és ezzel én azt okoztam, hogy egy zsidó ember egy másik zsidónak hazudjon. Ez egy nagy bűn. És emiatt magára vette azt, hogy böjtöl, és maga, és a shamesa is. Őt is kötelezte, hogy böjtöl jön, nem tudom hány napot. Szóval, hogy ez nem egy olyan dolog, ami fölött már ugye el lehet haladni. Szóval ez egy kegyes hazugság, mert nem azt mondtam neki, hogy unlak, menjél már el. És még pozitív dolog is lett volna benne, mert hogy bitul tóra, hogy a rabbi tudott tórát tanulni, szóval még micva dolog is lett volna benne. És ezzel együtt a rabbi azt mondta, hogy ez nem ez a helyes döntés, és nem ez a helyes út. A zsidó ember, az ne hazudjon. És a hagyományos irodalomban megtaláljuk ezt a gondolatot. Azt mondja, hogy a béke miatt szabad hazudni. Szeretném, hogy megnézzük pontosabban egy picit, hogy mit jelent az, hogy a béke miatt lehet hazudni. Ja, egyébként oda tettem egy könyvnek a borítóját, oda beillesztett azt a képet, az egy izraeli szerzőtől, aki nem vallásos, ilyen pszichológia dolgokkal foglalkozik. Már idéztem tőle korábbi előadásaimban is, meg Sabbatonon is. Az a címe a könyvének, hogy az őszinte igazság a hazugságról. Jó, nem akarok bele idézni, meg nem láttam a könyvet, csak akarom mutatni egy illusztrációnak. Akkor nézzük, ötös forrás. Ez a tórai forrása annak, hogy hazudni a békéért. Amikor Ábrahámot mindjárt fogjuk olvasni egy pár hét múlva, meglátogatják a vendégek, az a három angyal formájában, és megjövendik, hogy Sárának lesz gyerek, akkor Sára nem nevetett. Hogy nevetett? Azt mondja. Vatickak Sára, de kirbalém majd, Sára nevetett magában mondván, Acheré, belajszi, hogy szóli edno, miután megöregettem, lesz örömöm? Vádajnizok én? Sőt, az uram is öreg. Vájelmen, ha sem elágom. Örökké való, így mondta Ábrahámnak. Bocsánat. Lomozett cokákoszorom? Lé majd, miért nevet így Sára mondván? Ha áf, nem élé, vánizokánti. Vajon én fogok majd szülni? És még öreg is vagyok. Kérdés. 500 méteres kérdés. Kifedez fel a kétféle mondat között egy különbséget. Első mondat. Miután megöregettem, örömöm lesz. És az uram is öreg. Második. Vajon még születek, és öreg is vagyok. Mi a különbség? Mi lett változtatlan?
Egyik az uram az öreg, a másik
már én vagyok. Én vagyok az öreg, Sára magát mondja öregnek, nem az urát. És ki az, aki mondja ezt a mondatot? Vájai Merásén? Örökkévaló egy picit módosította a szöveget, hogy az Ábrahámnak, nem hogy itt Shalom Bais családi béke probléma, hogy mi azt mondtad rá, hogy öreg vagy? Nagyon elgondolkodtató dolog. Ez a Shalom Bait a családi béke kapcsán, ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy az Ábrahám és a Sára, akik a legmagasabb szintjén voltak, és nagyon szerették egymást, és legnagyobb emberek voltak, és az örökkévaló föltételezi az Ábrahámról, hogy esetleg megsértődhet azon, hogy az Sára öregnek nevezi, miközben 100 éves. Hát azt hiszem, hogy ha 100 éves, akkor öreg. Nincs ezen mit sértődni. hogy ebből nekik esetleg problémájuk lesz, és ezt az örökkévaló így módosítja, elgondolkodtatom. Oké, nem ez a témánk, hanem az, hogy a Talmud ebből mit tanul ki. Hatos pont, Tanadbe Rabbi Ismoél, azt tanulták rá Rabbi Ismoél házában, a tanházában, Godoy Sólaim, nagy dolog a béke, se afilu a Kodas Boruhu Sinobaj, hogy még az örökkévaló is változtatott miatta, és utána hozza ezt az egész történetet. A Tórából. Szóval azért elvileg lehetséges hazudni, hogy megmaradjon a családi béke. Ránézek az időre, oké. Ezt még gyorsan elmondom. De, és most jön a de, sőt a halaká is ez, a zsidó vallások szerint is lehet hazudni a békért, de van egy jó tanács, amit én hallottam, hogy ez nagyon erősen nem javalt, ezt egy bianco checknek fölfogni ezt az engedélyt, mert van egy komoly veszélye. Az, hogy egy idő után az ember, ahogyan azt a messziáti esélye egyre csak ráhagyja, a másikra jól van, így van, úgy van, hogy mondod, és csak hazugságok és hazugságok, és hát akik együtt élnek, azok nagyon jól ismerik egymást, és pontosan érzékelik, hogy mikor hazudnak, és a vége az lesz, hogy a saját házastársam fog úgy gondolni rám, mint egy hazudozó, hát az nem egy jó állapot. Ennek elkerülése érdekében az a rabbinikus jó tanács, hogy mindig, amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, előtte egy nagyon okos dolog kérdezni, dásztaira most tanultuk, megkérdezni a rabbi véleményét, hazudhatok-e ezt és ezek az ügyben, támaszkodhatok-e erre a rabbinikus engedélyre, hogy szabad hazudni a béke érdekében. Hadd zárjam be ezt az előadást egy kis aktualitással. Most olvastuk a Jom Kippur Haftará Jónás könyvét, és a Forrás újságban is egy nagyon érdekes cikk. Tényleg nagyon érdekes, nem azért, mert én fordítottam, de azért, mert én fordítottam, azért tudom, hogy érdekes, és azért találtam benne egy nagyon érdekes dolgot, hogy a Jónás az egy proféta, nem akarta profétálni azt, amit az örökkévaló mondott neki, nem akart menni Ninivébe, és elmenekült. Mondd egy érdekes dolgot a Vilna Gaon. Azt mondja a Vilna Gaon, ez mindannyiunknak a története, ez a Jónás története. Mindannyiunknak megtörténik, mert mindannyiunknak megvan a maguk küldetése, nem az örökkévaló mondja nekünk tolva szó szerint, de a lelkünk miért mindenképp tudjuk, és egy dolog kell hozzá, mi az egy dolog, kíváncsi, hogy ki az, aki rájön, hogy megtaláljuk a saját küldetésünket, őszintének lenni, az igazságot gyakorolni, az igazságkeresést, nem hazudni önmagunknak, és rátalálni arra a pályára, amit nekünk szánt az örökkévaló, és utána minden lesz teljesen egyenes, és hogyha ez megvan, ugye a Jónás útját azt mindenki bejárja, menekül a saját küldetése elől, és nem akarja fölvállalni, és valahogy érzi, hogy az ami rossz, az valami nehéz, tudat alatt, de hogyha őszinte az ember magához, és sikerül megtisztulni a hazugságtól, akkor megtalálja az élete küldetését, és ennél jobb eredményt én nem is tudok ígérni arra, hogyha valaki ezt a micvát, a tórai micvát, ezt, amit Várselyeket írják, hazudott a távolban, hogy micvát betartja, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy az örökkévaló adja meg nekünk ezt a bölcsességet, hogy ezt tudjuk alkalmazni a gyakorlatban.